6. fejezet. Lisztmama meghalt. Először levél jött Olivértől, hogy az öregasszony komolyan megbetegedett, tüdőgyulladástól lehet tartani. És majdnem egy időben a levéllel megjött a szomorú távirat is, amely elmúlásának hírét hozta. Aztán megint levél, amely elmondta halálának részleteit. Mindössze egy hétig volt beteg. Az utolsó napokban már nem is volt eszméleténél. Csendesen ment el, alig lehetett észrevenni alig pislákoló élete és örök elolvása között a különbséget. Kétszer megcsókoltam szegénykét, írta Olivier, egyszer a papa nevében, egyszer Blandin emléke nevében. Az abbé nem fájdalmat és nem gyászt érzett, amikor a hírt megkapta. Első ösztöne a felháborodásé volt. Homályos érzése szerint valaki brutálisan megbántotta öreg, tehetetlen édesanyját, amikor ő nem volt ott. Szeretett volna felpattanni, hogy vad erővel torkon ragadjon valakit vagy valamit. Csak lassan eszmélt rá, hogy a halálon nem állhat bosszút. Csak akkor kezdett el fájni a szíve az elköltözött öregasszony után, akinek ő test volt a testéből, és lélek a lelkéből. Nagy és égető ürességet érzett. Az volt az érzése, mintha valamelyik testrészét vesztette volna el. A temetésre már nem érkezhetett meg, néhány hét múlva pedig úgyis Párizsba szándékozott menni, mert jelen akart lenni, mikor az esztergomi misét a Szent Eustach templomban előadják. Addig most már Rómában maradt, várta a koronázási mise hivatalos megrendelését, és a Krisztus kompozíción dolgozott. Társaságba járt, esténként Karolinnál töltött néhány órát. Ugyanúgy élt, mint egy évvel előbb, csak éppen a reverenda tette a külső különbséget. A társaságbeli hölgyek és az amerikai nők most már az abbéért rajongtak, aki még érdekesebb és regényesebb volt így, mint azelőtt. Varázsa nőttön nőtt, mint a ragály, és nem is lehetett tudni, hogy miért, hiszen nyilvánosan nem szerepelt. De most már olyanok történtek vele, hogy egy amerikai asszony lefejtette annak a széknek a szövetét, amelyen az abbé ült és berámáztatta. Aki megfordult az amerikai asszony otthonában, annak azonnal végig kellett hallgatni a büszke dicsekvést, hogy azt a berámázott brokát darabot Liszt abbé dicső teste érintette. A Sala Dante nevű új hangversenyterem avatásán Sgambati vezényelte az ő Dante szimfóniáját. Nagy volt a siker, a szerző kesztyűje és zsebkendője eltűnt. A rajongók ezeket a tárgyakat darabokra szaggatták, és a darabokon megosztoztak. Végül elérkezett a párizsi út ideje. Olivier-nél szállt meg a Rue Saint-Guillaume-ban, azokat a szobákat foglalta el, ahol kevéssel azelőtt még édesanyja lakott. Megindultan tett vett az ózsdi öregasszonyos tárgyak között. Sok darabot ő vett azok közül névnapra, születésnapra. Régi képeket is talált, többek között egy felvételt, amely a nagyanyát három unokája körében ábrázolta. A nagyanya, Blandin és Daniel mind elmentek már, a kép szereplői közül csak Cosima maradt meg. Olivier mindjárt első nap kivitte a Montparnasse-i temetőbe a friss sírhoz. Ott levett kalappal sokáig imádkoztak. A sírok között járkált egy-két ember. Ezek miatt tetszetős pózt öltött, mélyen lehajtott a fejét, de termetét nátszál egyenesre kihúzta a karcsú reverendában, és mikor a márciusi szellő belekapaszkodott hosszú hajába, nem igazította meg az arcába csapódó szálakat. Mialatt imádkozott, eszébe jutott, hogy talán nem előkelő dolog anyja sírjánál pózokat keresnie. De mindjárt válaszolt is önmagának, ha emberek közé megyünk, lekeféljük magunkat, illő dolog a külsőre adni. Kivált annak illő dolga, aki világhírű, és az egész világ figyeli. Majd visszatért áhítatosan gyászoló imájához, és két forró könycsepp pergett le két arcán az érzés őszinteségétől. A misét különös módon adták elő a Szent Eustach templomban. Az egyházi hatóságok nem engedték meg az énekkarban női személyek szerepeltetését, ezért a szoprán és altszólamokat gyerekek énekelték. A templomi közönségtől a párizsi iskola alapjavára borsos beléptő díjakat szedtek, a bevétel elérte az 50 000 frankot. A díszes misére katonaságot is vezényeltek ki, a díszszázad katona zenével vonult be a templomba. A sikító sípok már előre elrontották a fülek hangulatát. Úr felmutatáskor a katonaság megadta az előírás szerint való doppergést, tekintet nélkül arra, hogy ugyanakkor a kóruson egész más hatásra beállított egyházi szerzeményt játszottak és énekeltek. A sajtó a misét igen kedvezőtlenül fogadta. Zenétlen zenének, érthetetlennek, barbárnak nevezték. Keserű csalódással kellett olvasni, hogy 30 éve benső barátja és zenéjének rendületlen híve Dortiké ezen a ponton cserben hagyta. Dortiké megírta, hogy ezt nem tekintheti többé zenének. Kritikájába zord gúnnyal ezt a bibliai mondatot írta, távozzék tőlem e keserű pohár. Berlioz is jelen volt a misén, és kijelentette olyanoknak, akik siettek a megjegyzést a szerzőknek továbbítani, hogy ez nem zene, és hogy ő az egészből nem ért semmit. Érdekes volt a Liberté elítélő kritikája is. Ezt nem más írta, mint Guy de Carnacé Marki, a Mari Veje. Beszélték Párizsban, hogy a Marki zenekritikáit anyósa fogalmazza. Mari tehát még mindig ellensége volt. Sőt, gyorsan kitűnt, hogy konokabb ellensége, mint valaha. Amikor udvariasságból meglátogatta, Mari hűvösen gratulált neki a reverendához, régi vágya teljesüléséhez, aztán irodalmi terveiről beszélve közölte hajdani kedvesével, hogy most készülti elő a Nélida második kiadását. Micsoda, szólt elhülve Franci, azt a gyalászkodó kulcsregényt kihozza most, 20 év múlva, mi értelme van ennek? Nem mint kulcsregényt adom ki, felelt a fehérhajú Mari idegen, a kiadó ki akarja adni. Elvégre író vagyok, a Daniel Stern név elég jó név. Nem látom be, hogy miért temetném el egy régi művemet örökre. Komolyan állítja, hogy ezt a kiadója találta ki, és azt kívánja, hogy ezt elhiggyem. Hát ebben a könyvben maga engem lelkiismeretlen, minden magasabb érzésre és gondolatra képtelen hitvány plebejusnak állított be 20 évvel ezelőtt. Azóta a könyvet mindenki elfelejtette. Időszerűnek találja most felmelegíteni az egészet, amikor reverendát hordok. Itt magáról szó sincs, Franci. A könyv nem rólunk szól, és csak jelenjen meg. Írok én olyat is, ami rólunk szól. Meg fogom írni a memoárjaimat. Az nem lesz támadó. Már megcsináltam a jegyzeteimet. Nem kell félnie, tárgyilagos leszek és őszinte. Mondhatna valami jó címet a memoárjaimnak. Magának mindig van ötlete. Franci felemelkedett. Van most is. Adja ezt címül élete történetének. Pózok és hazugságok. Isten áldja meg, Mari. Elment azzal az elhatározással, hogy gyermekei anyját most látta utoljára. Járt megint 3. Napóleonnál. A császár kerek fél óráig beszélgetett vele. A kihallgatás igen vidáman kezdődött, Franci megmutatta a császárnak a Tülériákba szóló meghívót, amelyet elírásból Léti abbé nevére állított ki a kabinetiroda. Párizsban elfelejtették a nevemet, felség. Szó sincs róla. Csak nem tételezik fel egy abbéról, hogy azonos lehet a híres szoknyahőssel. Aztán Rómáról kezdtek beszélni. Arról a Bonapartéról, Lucien unokájáról, aki papként élt a Vatikánban, és nagyon várta már a bíborosi galapot. Majd a franci családjára terelődött a beszéd. Bülow hallatlan zongora tehetségére, az unokákra, a müncheni opera életre, Lajos király Wagner imádatára. Egy trónon ülő mecénás nagyon szép dolog, mondta a császár, de a kispolgárok ennek nem szoktak örülni. Jelentik is nekem Münchenből, hogy a közvélemény sokalja a művészetek költségeit. Higgy el, kedves Litz, célszerűbb dolog politikai kegyenceket tartani, mint művészeket. Kevesebbe kerülnek. Egyszerre hódolattal ajánlhatom felségednek a másik vőmet, Olivért, aki igen kitűnő tagja felséged parlamentjének. Nem kell ajánlania. Igen, tehetséges embernek tartom. Nem is való az ellenzéki oldalra. Most különben kezd is kisé jobb felé tolódni, amit örömmel állapítok meg. Na, beszéljen csak egy kicsit róla. Az abbét nem kellett bíztatni. Bőséges ékes szólással magasztalta veje nagyszerű tulajdonságait. És azzal az érzéssel távozott a császár magas színe elől, hogy sikerült egy kevés hálát lerónia az iránt az ember iránt, aki szegény Blandint arra rövid időre olyan boldoggá tette. Mielőtt Párizsból elutazott volna, megkértek Reutzert, a hegedűst, hozza őt össze Dortikkal, Berliozzal, és másokkal, akikkel szemben a mise bemutatása óta kissé kényes helyzetben van. Nehéz őket felkeresnie hadüzenetük után. Viszont szeretné előttük kifejteni miséje zenei álláspontjait. Alapjában véve nem haragszik rájuk, és megvan az a reménye, hogy meggyőzheti őket. Kreutzer maga is kíváncsi volt az új zene magyarázatára. Emlékeiben már előfordult ilyen zenei válság. Beethoven valaha apjának írta a Kreutzer szonátát, apja pedig ugyanezt a Beethovent, mint forradalmárt, heves haraggal megtagadta. Azóta Beethoven hagyatéka legyőzte az egész világot. És most itt voltak ezek az új forradalmárok, Liszt és Wagner. Tehetséges embereknek tudta őket. Élt a gyanúperrel, hogy hát, ha megint van valami abban, amit ezek az újak hirdetnek. Összehívta a kívánt társaságot. Az abbé nyájasan és feszesség nélkül üdvözölte új ellenfeleit, a régi barátokat. Azok voltak zavarban, és nem ő. Kitette a zongorára a mise vezérkönyvét, és elkezdte bizonyítani, hogy amit ő csinál, az nagyon is összeegyeztethető a ritmus, a harmónia és a dallam örök törvényeivel. Végig ment az egész misén, kerek 4 óra hosszat játszott, magyarázott, és felelt az egyre gyengülő ellenvetésekre, amikor befejezte, így szólt. Tessék, bevégeztem. Most kérek őszinte választ. Meg vagyok győzve, felelte Dortike habozás nélkül. Nem tagadom, én is, járult hozzá Kreutzer. De Berlioz hallgatott. És te, Hector? Tudja Isten, felelt az nehézkesen vállat vonva. Én is úgy látom, hogy sok mindenben igazad van, csak éppen nem tudok örülni neki, hogy igazad van. Franci tudta, hogy Berlioz miért nem tud örülni. Wagner miatt. Münchenből már elindult a Wagner láz. Egyelőre csak a kiválasztottak között. De már Európa minden fővárosában akadt egy-két kitűnő muzsikus, aki Wagnert nagy embernek tartotta. És mindenütt voltak vakmerő műkedvelők, az új divat érdekességet hozzáértés nélkül kereső sarlatánok, akik verték a dobot az új csoda mellett. A mag, amelyet a magyar zenész Weimarban vetett el, egész Európában kelni kezdett. Mindenütt zsendült és kiütközött a Wagner kezdődő népszerűsége, csak éppen Münchenben volt. Franci már párizsi útja előtt kellemetlen híreket kapott a müncheni hangulatról. Napóleon császár müncheni jelentései pontosan megfeleltek a valóságnak. Wagner esztelen költekezése és fényüzése már országos beszédtárgy lett Bajorföldön. A lapok kezdték piszkálni a király költséges kedvtelését. Franci alig várta, hogy Hanszékkal találkozzék. Hollandiában adott nekik légyottot, mert Amsterdamban ugyanakkor tűzték ki az esztergomi misét, amikor Hansnak ott hangversenyeznie kellett. Amsterdamban találkoztak. Cosima kitűnő színben volt, megfiatalodott. Csak úgy sugárzott belőle az egészség, az éles ész és a tetterő. Hansot annál jobban megviselték a müncheni hercehúzzák. Ő sokkal idősebbnek látszott koránál, keze idegesen reszketett, szeme alá mély karikákat húztak a gondok. Most üljünk neki, mondta az apa a szállóban, miután bezárkóztak, és mondjatok el mindent Döbiről hegyre. Hans fáradtan, szenvedő hangon kezdett bele az elbeszélésbe, de percek alatt már magával ragadta az ideges hév. Mélyen ülő, megtört szemében vészes fény gyúlt ki, arca még jobban elsápadt. Apósa részvéttel gondolta el magában, mikor rápillantott, hogy ez az ember még csak 36 éves, de nála már is fáradtabb és megviseltebb. A müncheni bajok már régebben elkezdődtek. Először csak apró tűszúrások mutatkoztak az udvarnál. Azok az udvartartási emberek, akik még a Miksa király takarékos idejéből maradtak ott, ferdeszemmel néztek minden összeget, amelyet a király parancsára Wagner kezéhez kellett kifizetni. Sőt, amikor ezek az összegek gyakoriabbak lettek, és egyre nőttek, az udvar elszörnyedt ekkora pocsékolást láttam. A közhangulat olyan gyorsan alakult ki, mint a nyári vihar. Wagner a Münchenben eltöltött első esztendő után azon vette észre magát, hogy ő a leggyűlöltebb ember az egész városban. A gyűlölet természetesen legbensőbb híveire, a Bülow házaspárra is vonatkozott. Hansot már csak úgy nevezték Münchenben, hogy a kegyenc kegyence. Mikor egyszer a király megint nagyobb összeget utalt ki Wagnernek, Cosima ment el felvenni a pénzt. Az udvari tisztviselők nyíltan ellene fordultak. Megkérdezték tőle, hogy ő-e Wagner. Cosima azt felelt, hogy ő nem Wagner, hanem Bülowné és Wagner titkárnője. A pénztárnok megtagadta a kifizetést. Írásbeli meghatalmazást kért, noha előbb 10 alkalommal már kiadott Cosimának hasonló pénzeket. Cosima tehát másnap megjelent írásbeli meghatalmazással. Tessék, mondta a pénztáros, és egy asztalra mutatott. Ott ki volt készítve a pénz, de garasokban. Egész kocsi rakomány készpénz. Cosima nyelt egyet, elment, szerzett bérkocsit és 2 napszámost zsákokkal. A részpénz 4 zsákot töltött meg. Kocsin vitte haza. Ilyen módon piszkálták, zavarták, kínoszták őket mindenütt. És alattomosan megindultak a rémregényekbe illő pletykák. Azt kezdték suttogni, hogy a királyt beteges hajlamok fűzik Wagnerhez. Mondta ezt az ijesztő történetet, és nem szólt közben. Mikor Hans ezt a mendemondát mesélte, hirtelen megriasztotta valami. Eszébe jutott Wagnernak az az ellenszenves szokása, hogy őt agyba főbe csókolta, ha találkoztak. Maga előtt látta kettejüket, őt, amint kényelmetlenül eltolja magától a forron csókolódzó Wagnert, és Wagnert, amint mindenáron ölelgeti mégis. De Franci már ismerte az életet, és bölcs ember gyanán tudott az ilyesmiről ítélkezni. Sok mindenféle hajlam lakik minden emberben, de az ilyen kis jelek nem mondanak semmit. Wagner sokat vallott neki szerelmi életéről, különösen egyszer, amikor Szent Gallenben voltak együtt. Nem, a beteges hajlamokra vonatkozó mendemonda ostoba agyrém, legalábbis ami Wagnert illeti. A különös, fantaszta, rajongó Lajos királyról fel lehet tenni ilyesmit, de Wagnerről nem. Ez butaság. Vágott most bele a Hans történetébe. Én ismerem Richardot. Hogy lehet ilyen marhaságot még csak el is képzelni? Úgy van, mondta Hans, ez éppen olyan őrültség, mint a másik mendemond, hogy Richard a Cosima szeretője. Franci villámgyorsan leányára tekintett. Amit veje most kimondott, az pöröly ütésként érte. Ugyanez a gondolat kimondatlan gyanúként már régen élt benne, de ő maga is csak most jött rá. És éles kutató szemmel nézett Cosimára, de nem ért rá megfigyelni, mert ebben a pillanatban Hansból váratlanul kitört a sírás. Ez a két ember az én életem fénye és boldogságomat a sírva. Cosima és Richard. Jobban szeretem őket, mint saját magamat. Imádom őket teljes lelkemből. És az emberek aljassága nem hagy nyugodtan élni bennünket. Hát nem borzasztó ez. Néha úgy elkeseredem, hogyha a gyerekek nem volnának, én nem is tudom, hogy mit csinálnék. Mind a ketten vigasztalni kezdték a rázkódó, könnyező embert. Cosima megfogta a kezét, és nyugalomra kérte. Franci átkarolta, és fejét simogatta, mint a kisgyereket szokás. De az csak sírt tovább. Hova menjek? Hol találjak egy kis nyugalmat? Meg kell ebben a hajszában bolondulni. Csak akkor nyugszom meg egy kicsit, ha valahová elmegyek hangversenyezni, és Cosimát elküldöm Richardhoz. Hiszen az a nagy ember. Az a csodálatos lángelme olyan véghetetlenül egyedül van, mióta Münchenből elment. Ha Cosima ott van nála, akkor legalább boldog vagyok abban az imádatban és abban a véghetetlen, kimondhatatlan bizalomban, amivel mindkettőjük iránt viseltetem. Nagy nehezen megnyugtatták. Reszkető kézzel szorongatta zsebkendőjét két vöröshéjú szeméhez, aztán náthás hangon tovább folytatta a történetet. A közvélemény hamarosan úgy felhördült, hogy Richard célszerűnek látta elutazni Svájcba. Ott Luzern mellett talált egy Triphen nevű kis helyet. Most is ott van, dolgozik. A mesterdalnokok hangszerelését már befejezte, az utolsó finálét Cosima hozta el tőle, amikor ott legutóbb meglátogatta. Most valami óriási terve van, hallatlan művei közt is hallatlan a Parsifal. A keresztény tisztaság és hit fenséges apoteózisa, a Krisztus vérét tartalmazó grálkehely megrendítő csodájával. És erről az emberről mondják, hogy keresztény ellenes, kiáltott Hans szenvedélyesen. Ennek a szent embernek a múltjában kotorásnak gyalázatos kézzel, hogy rágalmakat kovácsoljanak ellene. Miféle rágalmakat? Nem is lehet erről komolyan beszélni. Richard az apja halála után 6 hónappal született. A nevelő apjáról, arról a Geyer nevű színészről pedig, aki az anyjának udvarolt, kisütötték, hogy zsidó volt. Érted az aljas összefüggést? Hát nem kell megborzadni ekkora emberi hitvánság hallatára. Ó, csak már ott lehetnénk Richard mellett Tripschenben mind a ketten, Cosima meg én, hogy érezze a szeretetünket, a vak odaadásunkat. Franci érezte, hogy a hideg fut rajta keresztül. Még beszélgetett a házaspárral, még elmondotta magának, mi hát Münchenben a jelenlegi helyzet. Azok elmondták, hogy a király kénytelen a közvélemény nyomása alatt Wagnert feladni. Legalábbis egyelőre. Fel is adja, mert művészi kérdésekben ők maguk is összekülönböztek. A Tristán személyesítője, a nagyszerű Snorr meghalt. Ők hárman Tihacseket akarják a helyére, de a király megkötötte magát, hogy neki Tihacsek nem kell. Ő a kivéhet tenoristát legfeljebb a nagypénteki lábmosásnál hajlandó alkalmazni. Most duzzognak mind a ketten, Wagner is, a király is. Ez a helyzet pedig a Hans helyzetét is válságossá teszi. Mit csináljon Münchenben Wagner nélkül? Mindenre Franci már alig hallgatott oda. Igyekezett búcsút venni a házaspártól, hogy egyedül maradhasson gondolataival, mikor lefeküdt, még a mindennapi breviáriumot is elmulasztotta, amelyre alacsony egyházi foka nem kötelezte ugyan, de ő azért szorgosan olvasta minden nap, hogy így önmaga előtt is egyházibbnak tűnjék fel. Most ki sem nyitotta a fekete könyvet, amely lap éleinek piros foltjával ott maradt az éjjeli szekrényen. Most arról a megdöbbentő dologról kellett gondolkoznia, amely lobogó világot gyújtott előtte az eddig érthetetlen dolgok sötétjében. Karolin konoksága jutott eszébe, amelyel mindig hangoztatta gyanúját, Wagnerről előbb-utóbb ki fog sülni, hogy zsidó. Tehát 6 hónappal apja halála után született. Az élet szikráját ennél fogja apja halála előtt 3 hónappal gyújtotta benne a sors. Geyer ekkor már Wagnerné kedvese volt. Ez a Richard előadásából is kiviláglik. Még mielőtt ő született, szülei sokat vádolták egymást hűtlenséggel. Geyer az apa halála után feleségül vette az anyját. Richardot ő nevelte fel. A gyerek hosszú éveken át Geyer néven is járt iskolába, míg születési bizonyítványa alapján a középiskolában ki nem igazították a nevét. Ez azt mutatja, hogy a gyereket magától értetődően a Geyer gyerekének tartották. De jött valami szabatos és pedáns tanár, aki megnézte a dátumokat, és 100 rendcsinálással Wagnernek jelentette ki a gyereket. Lehet, hogy Richardnak a rendőrtisztviselő Wagner volt az apja. Lehet, hogy a zsidó színész. Az igazságot soha az életben megállapítani nem lehet, de nem is fontos. Az a fontos, amit ő maga hisz magában. Ez az ember tudja, hogy származása bizonytalan. És lelkén ott rág a sárga folttól való rettegés. Élete minden percében kínozza és marja a sejtelem, hogy ő zsidó. Innen antiszemitizmusa is. A keresztényeknél is türelmetlenebb keresztény akar lenni, hogy sebezhető pontjáról elterelje a figyelmet, sőt, hogy a vérében rejlő ösztönökkel igyekezzék magát saját maga előtt igazolni. Innen különös valósággal rögeszméhez hasonló vonzalma a felejtés nyújtó varázsitalok iránt. A tetralógiában léptennyomon varázsitalt iszik, akinek valamit el kell felejteni, még a Tristánban is. De nézzük csak egyéb műveit. A bolygó hollandi alakja már eleve túlságosan rokon a bolygó zsidóval. És mi a darabnak a lényege? A bolygó embernek, a tengeri Ahasvérusnak találnia kell egy nőt, aki őt mindenek felett szereti, csak ez válthatja meg az átoktól. A titkos zsidó vágya ez, aki rettentő benső mardosásai ellen csak egy női ölben találhat menedéket, ahová fejét lehajtja, de az olyan nő legyen, hogy az ne hagyja őt cserben soha, akármi derül ki róla. És a Lohengrin? Nem Wagner-e ez a Lohengrin, aki odáll a nő elé és így szól: szeress, és én boldoggá teszlek, én, a nagyszerű és csodálatos, csak származásomat ne kérdezd, mert akkor vége a varázsnak. Tannhäuser nem pontos lelkiképe annak a meghasonlott embernek, akiben a keleti bujaság küszködik a kereszténység testetlen, átszellemült eszményével. És az egész tetralógia nem a világirodalom leghatalmasabb védekezése a szerzőnek önmagában gyanított Kalmár szelleme ellen. Még részleteiben is mennyire áruló. Félre ismerhetetlenül Wagner áll szemben Geyerrel, mikor Siegfried faggatni kezdi igazi származásáról, Mímét, a hitvány és satnya törpét. Persze, hogy törpe. Mi is lehetne egy Geyer egyéb magával Wagnerrel összemérve. Hát amikor értekezést írt a Brendel folyóiratában a zsidó zeneszerzőkről, mint ha hangosan kiáltani akarta volna, tudja meg az egész világ, hogy én nem vagyok az, 100 jel, 1000 jel. A boldogtalan ember nem tudja azonosítani magát a gettóval, mert az az apa, akinek nevét hordja, nem engedi, viszont nem tudja magát nyugodtan kereszténynek ismerni, mert azt nem engedi a másik apa. És a mesterdalnokokkal mi van? Abban akad-e nyoma ennek a mélyen elrejtett, fogcsikorgató lelki küzdelemnek? Az izgatottan tűnődő franci, aki előtt megdöbbentően tárult fel egy véres emberi lélek, erős figyelemmel gondolta végig ezt a darabot is. És mindjárt ahhoz a kérdéshez jutott, amely már eddig is felébredt benne: ki az az Éva, akit Stolzingi Walter győzelmesen elragad az öreg Hans Sachs apai jellegű érzéseitől? Ha eddig izgatott volt, most aztán lüktető szíppel ült fel az ágyban az a nő, nem más, mint Cosima. Stolzingi Walter, az Isten kegyelméből való új művész, elveszi Évát Hans Sachstól, az igazi költőtől, az egyetlentől, aki az ő művészetét megérti. Wagner tudja, hogy ő minden gyereke közt mindig Cosimát szerette a legjobban. Most elveszi tőle. És Beckmesser-től, aki alatt korán sem Hanslik értendő ilyen formában, hanem az ügyefogyott síránkozó szegény Hans, akit ez a zsarnok ember a lelke mélyén lenéz. Franci égő fájdalmat érzett a szívében. Az a gondolat, hogy Cosimát ez az ember megkívánta, irtó haraggal töltötte el. És heves haragot érzett Cosima ellen is arra a gondolatra, hogy annak a müncheni mentemondának mégiscsak van valami alapja. Ez a szerencsétlen Hans a maga vak rajongásában valósággal összecsukja őket. Ő maga küldi a feleségét Trippchenbe, egyedül Wagnerhez. Borzasztó! Ha ez igaz, hát mi lesz a Bülow lelki egyensúlyával? Hajnalig nem tudott elaludni háborgó gondolataitól, és másnapra kelve elhatározta, hogy világosságot derít az ügyre. Okvetlen kiszedi Cosimából az igazságot. Csak 4 szem közt kell beszélnie vele. Erre azonban nem adódott alkalom, nem sietette, gondolta magában, majd megjön az arra való óra magától is. De alapjában véve tudta, hogy ez a halogatás csak kifogás önmaga előtt. Félt a leányától, Cosima büszke, hideg, kemény tekintete elől még ő is meghátrált. És mint a szerelemben, úgy a szülő és gyermek viszonyában is az a gyengébb, aki jobban szereti a másikat. Rettegett attól, hogy Cosimától nyers és visszautasító választ fog kapni, a kérdezgetni kezdi. az pedig jobban fájt volna neki, mint ez a kínzó gyanú. A Cosima szeretete becsesebb volt neki mindennél a világon, és alkalma csak ugyan nem akadt, hogy leányával bizalmasan beszéljen. A Mise előadása, az amszterdami társasággal való érintkezés a németalföldi királynő udvara túlságosan lefoglalta. Itt nagyon meg kellett mutatni a háláját, mert Miséjének éppen ebben a protestáns országban volt a legnagyobb sikere. Az az előadás, amelyet ő hallott, a Mise 9. előadása volt már. Aztán kihallgatásra kellett mennie a királynőhöz. Kozimáiknak is 1000 dolguk volt, aztán a királynő kérésére még el kellett mennie Hágába is. Kozimával nem beszélt. Csak mikor elbúcsúztak, nézett mélyen és kutatón az okos kék szemekbe, de Kozima állta a pillantást. Lelkében apja gőgje lakott. Párizson átment vissza Rómába. Az újságok tele voltak a porosz-osztrák feszültség híreivel. Júniusban kitört a háború. Belekeveredett Bajorország is az osztrákok oldalán, valamint Olaszország is a poroszok oldalán. Rómában rendkívüli izgalom lüktetett. A pápai állam érzése azt diktálta, hogy a hatalmára törő világi Olaszországnak vereséget kívánjon, de a lakosság túlnyomó részének hangulata arra vágyott, hogy Velence felszabaduljon a Habsburgok hatalma alól. A diplomata szalonok, amelyekben Franci forgott, minden nap pontos híreket kaptak. És ő különös érzelmi helyzetbe került, uralkodóját, Ferenc Józsefet megverten szerette volna látni, mert az osztrák vereség a magyar kiegyezésnek csak használhatott. Tehát annak kudarcát kívánta, akinek koronázási miséjével szándékozott dicsőítője lenni. De az izgalmas napok alatt is mindig csak a Cosima dolga járt a fejében. Diplomata barátai útján kapott müncheni lapokat. Azok most már szervezetten estek neki a Bülow házaspárnak. Franci Rómában olvasta a Neuer Bayerischer Kurírt, amely erős cikkben támadta Hansot és Cosimát is. Más lapok hasonlóképpen mind Wagner miatt. A legsúlyosabb cikk a Volksbote című lapban jelent meg. Ez kíméletlen, véres szájú hangon sértegette a házaspárt, és félreérthetetlenül kiírta, hogy Wagner szerelmi viszonyt folytat Cosimával. Amikor ez a cikk megjelent, csak Hans volt Münchenben. Cosima Wagnernél volt Tripchenben. Az agyonhajszolt, zaklatott férj kihívta párbajra a lapszerkesztőjét, de az nem volt hajlandó verekedni. Akkor legalább valami helyreigazító nyilatkozatot szeretett volna kipréselni belőle. Azt a Mihalovics Ödön nevű fiatal magyar zenészt kérte fel közben járónak, aki Franci tanácsára Cornelius mellé költözött muzsikát tanulni. Mihalovics vállalta is a megbízatást, de nem tudott elérni semmit. Hans magára hagyatva tehetetlenül vergődött a botrányban végül is, mint az üzött vad, ott hagyott mindent, és elutazott Svájcba barátjához és feleségéhez. Onnan írt Lajos királynak, lemondott müncheni állásáról, megtanácskozván a jövendőt Richarddal és Cosimával, és úgy határozott, hogy Bázelben fog letelepedni. Mindezt Franci összefüggéstelenül, nagy kerülővel érkezett levelekből és kéz alatt szerzett újságokból tudta meg. Még mindig nem látott tisztán, mi az igazság leánya, veje és Wagner fantasztikus hármasában. De lassanként hozzászokott a gondolathoz, Cosima és Wagner viszonya nem lehetetlen. Még mindig fájt neki a gondolat. A nagyon odaadó apák módján kínzó féltékenységet érzett Wagner ellen, olyat, amilyet Bülow ellen sohasem érzett. Ezt nem értette maga sem. de belenyugodott abba, hogy nincs nagyobb titok, mint önmagunk lelke. Azonban, ha gyanú még mindig égő lázongással töltötte, és el már tudott róla emberi módon gondolkozni. Mindegy, akárhogyan lesz, csak Cosima legyen boldog. Közben befejezte a Krisztust, amelyen évek óta dolgozott. Egyetlen napi pihenőt nem adott magának, azonnal hozzáfogott a koronázási miséhez, bár a hivatalos felszólítást még mindig nem kapta meg. Ismét csak August báróba tudta helyezni minden reményét, és bár soká kellett várakoznia, ezúttal sem csalódott. A königgréci csatavesztés arra szorította Ferenc Józsefet, hogy most már a magyar ügyet mennél hamarabb és mennél gyökeresebben hozza rendbe. A koronázás időszerűvé lett, és egy napon végre megjött August levele, amelyben a báró hivatalos felhatalmazással megrendelte Liszt Ferenctől a koronázási misét. Mégpedig sürgősen március volt már, és a koronázást júniusban akarták megtartani. Cosimának közben megszületett a negyedik gyereke. Leány lett ez is. És a nagyapa, akinek szüntelenül Wagner körül járó gondolatai már nagyon ráfutottak erre a sínre, kínos és komor töprengéssel kérdezte magától Rómában, vajon ki ennek a gyereknek az apja?